Erdély Lajos presbiternek szegeznék első körben, hogy miért volt fontos a szentesi gyülekezetnek, hogy elkészüljön, Ádám, kérlek a borítót mutasd ide felém, ennek a szentesi reformáta Eklézsiának matrikulája című 1748-as gyülekezet történeti kiadványnak az átírata, és szerintem már a cím megmutatja, hogy miért volt rá szükség, mert ebbe sem értek mindent. Szóval miért vágott bele ebbe a gyülekezet, kérdezem Erdély Lajos presbitert.
Szentes ugye egy kisváros itt a Dél-Alföldön. Szentesnek két olyan korabeli kronikája van, amely releváns információkat tartalmaz a 18. századról, vagy a 18. századtól kezdődően. Az egyik egy civil krónika, a Petrák krónika, a másik pedig ez a bizonyos matrikula. De vélhetően történészek azért ezt jobban meg tudják majd világítani. A kettő közül az egyik a Petrák krónikának egy változata megjelent valamikor, és úgy gondoltuk, hogy ez a matrikula, ami igazából egy egyháztörténet, az egyházközség története, jó lenne, ha megjelenne, tekintettel arra, hogy ez nem csak egyházközség történetet, hanem néprajzot és várostörténetet is tartalmaz, és a nagy templom fennállásának 200. évfordulója e tekintetben nagyon jól jött.
Eddig ezt a forrást nyilván ismerték, de hogy akkor ez idézőjelben használhatatlan, vagy szinte használhatatlan, nehezen érthető volt, mert hogy 300 éves a szöveg, és nem a mai fülnek, szemnek jól követhető, vagy hogy állt eddig ehhez a gyülekezetük?
Egyrészt, mivel 300 éves a szöveg, mint ahogy említette, nehezen olvasható, másrészt a fizikai állapota is jelentős mértékben csökkent. Hozzá lehetett férni egyébként elektronikusan ehhez, hiszen dr. Takács Edit levéltáros és kollégái munkája alapján ez az 1990-es évek végétől hozzáférhető interneten, azonban az átírt szöveg és az ehhez szükséges tudományos magyarázatok, jegyzetek nem szerepeltek. Ezért is gondoltuk úgy, hogy ki kellene adni. Nem is gondolom azt, hogy ezzel megállna ez a folyamat. Remélem, hogy valakik majd az egyháztörténet további részeit is ki fogják adni, hiszen nagyon érdekes, teljesen új információkat tartalmazó leírások találhatók benne Szentesről, az egyházközségről, és nagyon sok minden másról is, de mi eddig jutottunk el az 1748-tól nagyjából a 1770-es évek második feléig tartó krónikával.
Elsőre úgy lehet, hogy furcsa a hallgatónak, hogyha most 200 éves a nagy templomok, amit ünnepelnek, és ebben a kötetben még csak szó se lehet ennek a templomnak az építéséről, mert korábbi a forrás, akkor miért kapcsolódik a kettő össze? Bennem egy megoldás van. Ez mutatja azt, hogy az a templom is valamiben már érkezett, egy több száz éve létező élő közösségbe, és erre mutat vissza, hogy nem csak egy templomunk van, hanem ennél régebbi a közösség. De kérdezem én, hogy önöknek mi volt a szándékuk ezzel?
Ugye ez az egyháztörténet, aminek a címe nem pontosan egyháztörténet, hanem matrikula, ez a reformációtól kezdve próbálja leírni az egyházközség történetét. Több templomunk volt ez alatt az idő alatt. Volt, amely templomot visszavettek, vagy elvettek a reformátusoktól. Volt olyan templomunk, amelyik leégett, és jelenlegi 200 éves templomunknak az elődje pedig azért került leváltásra, vagy egy új építésre, mert a egyházközség létszáma olyan nagy volt, hogy az a templom kicsi volt az egyházközségnek. Így aztán összefügg a jelenlegi templomunkkal is a matrikula. Azt jelzem, hogy ez igazából az egyháztörténetünk első része, tehát a korai egyháztörténetünknek az első része, hiszen folytatódik az 1770-es évektől tovább az 1800-as évek első feléig egy kis Bálint nevű prédikátor által, aki egyébként a jelenlegi 200 éves templomunk itt építésének idején az egyházközség prédikátora volt, tehát lényegében ő építette a templomot. Igazából nem csak templomot. Kis Bálint, akinek egyébként most a 200 éves évforduló kapcsán szobrot is fogunk állítani, egy köztéri szobrot fogunk neki állítani, ő nem csak templomot építetett, elsőként felépítette Szentes első emeletes épületét, ez volt a fiúiskolánk, az elemi iskolánk, majd ezt követően felépítette a templomot, és végül parókiát is építetett, ezt nagyjából egy olyan 15 éves, 20 éves időszak alatt, tehát nagyon sokat tett a szentesi egyházközségért.
Köszönöm szépen, és akkor fordulok a jelenlévő, körünkben lévő történészekhez. A Hegyi Ádám történész itt ül velem a stúdióban, és telefonon pedig itt van velünk Éliás János. Ők ketten kollégák. Éliás János a Debreceni Egyetem doktori hallgatója, Ádám pedig az ő tanára, és közösen dolgoztatok ennek a szövegnek a gondozásán. Most kicsit provokatívan, de nem sértően akarom föltenni a kérdést, hogy mennyire történészi munka egy 300 éves szövegnek a mai szövegre való ültetése. Ez nem egy fordítás, munka, nem egy lektori munka, vagy nyelvészeti munka, ez egy történészi munka? Hegyi Ádám.
Igen, ez abszolút történészi munka. A modern történettudományban a forráskiadás egy külön területnek számít, és ahogy már itt a Erdélyi Lajos is elmondta, hogy ez egy régi szöveg, amit nagyon nehéz értelmezni. Ráadásul az eredeti példány ugye az levéltárban férhető hozzá, levéltárban az emberek többsége nem jut el, és annak ellenére, hogy volt ennek egy digitális kiadása, vagy van is még egy digitális kiadása, az a szövegkiadás több szövegvariánst mosott össze, és nem az eredeti szöveget, tehát nem a legelső változatát tartalmazta ennek a szövegnek, illetve bizonyos részek kimaradtak, más részek meg kibővültek, mert pont abból, hogy több szövegvariánssal dolgozott, nem lehetett egyértelműen követni, hogy melyik szöveg mihez tartozik. És még amit hozzátennék ehhez kiegészítésként, hogy akkor mi a feladat, tehát ez nem fordítás, habár latin nyelvű szövegek vannak a kéziratban, amiket lefordítottunk, hanem egy modernizált átírás, tehát nagyjából követi a mai helyes írás, habár azért a mondatszerkezetet nem írtuk át, tehát a nyelvújítás előtti szövegalkotás az megmaradt természetesen benne, viszont például az eredeti kéziratok központozást is nagyon furcsán kezelte. Tehát ugye, amit ma egy általános iskolai gyerektől is elvárnak, hogy hogyan kell összetett mondatot meg alárendelt mondatokat alkotni, hát itt ez egyáltalán nincs. Ezeket igyekeztünk megoldani, tehát hogy megtalálni, hogy hol vannak a mondatrészek, és magyarázó jegyzetekkel láttuk el, már csak azért is, mert rengeteg, mivel pont nyelvújítás előtt készült a szöveg, rengeteg olyan kifejezést használ, ami a mai magyar nyelvben már nem ismert. És akkor ezeket igyekeztünk megmagyarázni. Jellemzően latin kifejezések vannak, de német, sőt, régies magyar kifejezések is találhatóak benne. Az egyik ilyen kedvenc kifejezésem a bujavászon, amit meg kellett magyarázni, hogy ténylegesen mi az.
Ne hagyd itt a levegőben, mi az a bujavászon, Ádám?
A bujavászon egy gazdagon díszített szövet, a textil történet foglalkozik ezzel igazából. Én úgy sejtem, és lehet, hogy János majd ki tud ebben igazítani, hogy ez török hatást mutat ebből a korszakból, tehát ugye az oszmán hódoltság idején elég sok motívum érkezett a hímzésbe, a textíliába Magyarországon, és ez a gazdagon díszített textíliákat jelenti.
Igen, ez lényegében egy, tehát hímzett török vászon kell, mert ami ugye magán hordozza ezeket a jegyeket. És hát ugye a 150 éves együttélés során az azért itt is maradt, ezt láthatjuk.
Éliás Jánoshoz fordulok. Mennyire lepte meg a felkérés Hegyi Ádámtól, hogy csatlakozzon be ebbe a munkába, és hogyan tudott kapcsolódni?
Meglepett, mert hirtelen jött, tehát nem egyeztettünk előre. Természetesen nagyon örültem neki, egy magamfajta doktorandusz hallgatónak mindig jó, hogyha egy ilyen nagy munkába bekapcsolódtak, és az meg külön előnyös volt, hogy Ádámmal már korábban is dolgoztunk együtt, már egy jó ideje együtt dolgozunk, és teljesen egyenrangúként kezelt engem, fele-fele arányban osztottuk meg ezt a munkát, tehát ketté osztottuk a szöveget, ő írta át az első felét, én pedig a második felét. Végén pedig természetesen összetettük a munkáinkat, és utána együtt dolgoztunk az egyesített szövegen.
És önnek volt ilyen emlékezetes, mondjuk kifejezésbeli probléma, vagy nehézség, amit úgy jobban át kellett gondolni, mint ez a bujavászon példa volt? Vagy akár csak kedvenc emlékezetes?
Nekem is a bujavászon az, ami úgy megmaradt nagyon.
Bocsánat, hogy beleszólok, de van egy ilyen kifejezés, hogy fakova. János, emlékszel erre? Ez fából készült, használhatatlan kovakő.
Igen, igen, tehát, hogy nem is tudom, milyen kontextusban használta a szerző, de hogy az a lényeg, hogy értéktelen dologra vonatkozott, ugye fából készült kovakő tényleg. Igen.
És ezeket a szavakat hogyan lehetett értelmezni? Tehát volt ehhez valamilyen forrás, vagy ezeket kontextusból kellett kikövetkeztetni a történészeknek?
Az a történész, aki egy bizonyos korszakkal foglalkozik, kialakul benne egy tudás, egy ilyen tudatalatti ösztönés, ami felismer bizonyos kifejezéseket, tehát tudja kapcsolni ezeket, illetve azért rendelkezésünkre állnak segédletek. Például vannak szótárak ebből a korszakból, tehát a legismertebb a pápai Páris Ferenc latin-magyar szótára, ami a korabeli nyelvállapotokat nagyon jól tükrözi, és bizonyos régies kifejezéseket az teljesen másként magyaráz meg. Most nem ebben a szövegben, tehát ebben a matrikuláló szövegben nem szerepelt ez a kifejezés, de maga a plagizálás, ami egy ma nagyon elítélt dolog, illetve a szöveg összeszerkesztés, ez ebben a korban elfogadott volt, és maga a pápai Párizs szótár is ilyen egybeszerkesztésnek értelmez ezeket a kifejezéseket, tehát nem szöveg átemelésnek, hanem szöveg szerkesztésű folyamatnak írja le. Tehát, hogy vannak a nyelvnek jelentésbeli változásai az évszázadok alatt, és az ember az igyekszik a történeti szakma, és hát a nyelvtörténet is már elég sok olyan kézikönyvet segédletet közzétett, ami alapján ezek érthetőek. Én most itt megemlíteném a Erdélyi Egyház Történész Iskolát, itt a Buzogány Dezső professzor úrnak van egy komoly iskolája Erdélyben, akik református, korújkori kéziratos szövegek átírásával most már 20-25 éve folyamatosan foglalkoznak, és az általuk használt módszertant vettük át mi is, illetve azokat a szójegyzékeket, magyarázatokat, amiket ők megállapítottak, hogy egy-egy kifejezés mit jelent, azt mit az Alföld területén is tudtuk alkalmazni, tehát van egy minta, amihez lehet nyúlni.
Történetekre szeretnék áttérni, és egy bevezető kérdés ide. Tehát a történészek ismerték, meg a gyülekezet is ismerte ezt a forrást, de mennyire volt napra készen feldolgozva, vagy úgy Ádám a te fejedben, mint aki ezzel a vidékkel foglalkozol, minden történet ott, vagy volt olyan, és ez a kérdésem lényege, amit átírtatok, és rádöbbentél, hogy ez egy érdekes történet, ez egy érdekes adat, ami nem volt még kidomborítva, mert nem volt előtte időd arra, hogy minden szó szerint lefordíts és elemez. Tehát van-e ilyen történet, ami így bukott ki tulajdonképpen?
Persze, elég sok ilyen van. Egy példát mondok ezzel kapcsolatban. Tehát ebben az eredeti verzióban, ami a legelső verzió, ebben szerepel egy boszorkány történet, méghozzá egy szentesi lelkészt egy boszorkány megront. És ezt a további kéziratok, amelyeket ebből másoltak, hogy ebből eredeztethetők, ezeket elhallgatták. Nekem az a gyanúm, azért, mert ez egy kicsit szégyelni való volt, hogy egy református lelkész egy boszorkány környezetébe kerül, és hogy mi történhetett ott. Tehát, hogy igen, előfordulnak ilyen történetek. Illetve ami érdekes, hogy ami ebben nincs benne, és a későbbi szövegekbe bekerül, ugye említettük itt az előbb, hogy maga az eklézsia történet a reformációt kezdetével indít, viszont a eklézsia történet legelső verziójának fogalma sincs arról, hogy szentesen ki volt az első lelkipásztor. Tehát az első lelkészt, amikor 1670-es évekre teszi. És hát azért annyit tudunk, hogy a reformáció hivatalos dátum 1517, és nyilván nem 1517-ben indult szentesen a reformáció, de a református egyház jelenléte az minimum 100 évvel korábbi az 1670-es évekhez képest. Ez az eklézsia történet erről semmit nem tud. Tehát nem tudták kideríteni, és a 60 évvel később keletkezett második kötet, az meg már ismeri. Tehát annak utána ment a korabeli szerző, ő volt egyébként Kis Bálint, aki utána ment ennek a dolognak, ugye ez Gerendási Balázs volt az első ismert név szerinti szentesi református lelkész, úgyhogy vannak ilyen érdekes történetek, hogy nem lehet mindent egyértelműen megtalálni.
Erdélyi Lajos presbitert kérdezem, hogy nem tudom, az egész kötetet volt-e már ideje olvasni, de biztos, hogy beszéltek a munka közben is akár a két történésszel. Volt olyan történet, ami önt, a gyülekezet történetét és napjainkat ismerő embert meglepett, amit nem ismert a közösségük történetéből?
Igazából sok minden volt benne, de ami talán a leglényegesebb, amit én magam fedeztem fel, hanem a Hegyi Ádámtól hallottam, és végig gondolva teljesen igaza van. Egyáltalán ezt az egyháztörténetet, vagy egyházközség történetet miért kezdték írni? Teljesen világos és teljesen egyértelmű, hogy a református egyház üldöztetésének idején igazából a templom elvételével kapcsolatban született, vagy indult meg ez a egyháztörténeti írás. Szerették volna írásban rögzíteni azt, hogy milyen templomaik vannak, milyen történetük van, hogyha bármikor hasonlóra sor kerülhet, akkor ez rendelkezés álljon. Egyébként nekem a legérdekesebb, és azt akartam mondani, legmegdöbbentőbb, de leginkább rácsodálkoztam, az a templom elvételének története. Persze ez is egy kicsit egyoldalú, hiszen arról, hogy az a templom kié volt korábban, arról nem igen esik szó a református egyházközség történetében ebben a matrikulában, de ez egy nagyon érdekes, nagyon részletesen leírt történet, amely igazából az adott korról nagyon-nagyon sok mindent elmond, és nagyon sok mindent elmond egy másik része a dolognak, hiszen ebből a matrikulából, és ennek a matrikulának a folytatásából, tehát a második kötetből rengeteg olyan néprajzi adalék derül ki, hogy az étkezések, hogy az öltözködés, hogyan zajlottak a istentiszteletek. Nagyon-nagyon sok olyan apró részlet, amely összetud állni egy egész nagy képpé. Nekem ez volt a leginkább érdekes ebben a matrikulában. Nem maga az új történetek, új információk, hanem hogy ebből kialakul egy egységes kép. Persze itt-ott, amott ez a kép hiányos, de hát minden történelmi forrás nagyjából ezzel küszködik.
Hegyi Ádám, egy kicsit segítenél nekünk kontextusba helyezni, amit most Erdélyi Lajos említett? Tehát mi történt ezzel az említett templommal? Ki akarta elvenni, ki vette el, hogy került vissza a gyülekezethez, és akkor a forrás ebben mit segít megérteni?
Azt kell látni, hogy a 18. századi Magyarországon a állam és a Habsburg család, tehát a Habsburg uralkodók csak is a római katolikus egyházat tekintették elfogadható felekezetnek az ország területén, de hát ugye ez nem így volt, mert nagyon sok felekezetű Magyarország most is és akkor is, és ennek érdekében, hogy a katolicizmus támogassák, különböző eszközökhöz nyúltak, és az egyik eszköz az volt, hogy megvizsgálták a templomokat, hogy építészeti stílusokat tekintve milyen katolikus elemek fedezhetők fel rajtuk, vagy bennük. Ugye értelemszerűen nagyon sok templom középkori eredetű, és a templom építészet a katolikus liturgiának megfelelően bizonyos részeket minden templomban tartalmazott, ilyen például az oltár, vagy az oltárnak helye, a fülkék, tehát amikor a szentek szobrait elhelyezték a falakon, freskók, sekrestje. Tehát ezek a katolikus templomépítészetre jellemző részeket kezdték el vizsgálni a 18. században, és szentesre is eljutottak ezek a vizitátorok, és hát valóban kiderült, hogy a templom középkori eredetű, van, hát oltár már ugyan nem volt, de a helye látható volt, a sekrestje is felfedezhető volt, és hát azt mondták, hogy hát ez eredetileg katolikus templomnak épült, akkor innentől kezdve a katolikus egyház ezt visszaveszi. Ugye valószínűleg az volt egyébként a háttérben, hogy amikor a reformáció megjelent szentesen is, akkor a gyülekezet egy-ez egy azt mondta, hogy új hitünk van, áttérünk egy másik felekezetbe, nem így egyik napra a másikra, de átalakult maga a liturgiájuk, a hitvallásuk, és hát a maguknak érezték a templomot, hát ők ott vannak szentesen, ott élnek, csak másként gondolkodnak a vallásról, viszont az állam azt mondta, hogy nem. Ahol bizonyítható a katolikus templomépítészet, azokat el kell venni a protestánsoktól, és ez szentesen is megtörtént. 1747-ben Váci püspök parancsára megtörtént a vizsgálat, és a katolikus egyház megszerezte ezt a templomot. A reformátusoknak ki kellett költözni belőle. Nagyon érzékletesen írja le a megholt templom siratását az eklézsia történet, és egy új templom építésébe kezdenek, de azt se engedi az állam. Tehát, hogy viszonylag erős és gazdag gyülekezet volt akkor szentes, és kőtemplomot, tehát az Alföldön nem olyan egyszerű kőtemplomot, tehát szilárd falazatú templomot építeni, és abba kezdtek bele, és az állam közben szólt, hogy nem. Csak is vályog, vagy romlandó anyagból lehet építeni, és lerontatta velük az erős templomot, tehát azért ez egy igen erős sok hatás ebben az időszakban, ráadásul úgy, hogy a városban nem lehetett nagyon minimális létszámú katolikus lakos volt. Tehát a lakosság ekkor még homogén, alapvetően ekkor még homogén református városnak tekinthető, és mégis egy hatalmas templomuk lett a katolikusoknak, gyülekezet nélkül, a reformátusok meg a Csűrben, meg a, ahol tudtak, tartottak istentiszteletet. Tehát ez egy óriási sok hatás volt, és valóban nem csak szentesen az országban, szinte minden gyülekezetben meg lehet találni azt, hogy na akkor most írjuk le, hogy kik vagyunk, mert ha megint jönnek legközelebb, akkor iratokkal kell igazolnunk a létezés.
Most ez túlmutat a korszakon, de egy korábbi interjúból emlékszem, hogy meséltél valamit, Ádám, ha megtennéd, hogy röviden ezt még hozzáteszed, de amikor elkészül az új templom, akkor kőtáblákra jegyzik azt, hogy ez kinek a temploma, hogy ez örökké bizonyítható legyen, azt tűz nem égeti el, nem tudom, eső nem rombolja, szétmossa el. Mi ennek a története?
Igen, ez így van, ez most is ott van szentesen, és azért Lajos és János, erősítsetek meg, hogy jól tudom, tehát a Kisbálint által épített templom úrasztala alá helyeztek egy kőtáblát, amin felsorolják, hogy ez a templom mindig is református templom volt, ki volt a prédikátor, ki volt a főbíró, és azért az úrasztala elé helyezik, mert ugye az előbb is mondtam, ugye hát nem az úrasztalát, hanem az oltárt keresik a vizitátorok a templomok vizsgálata során, és hogyha netán megbontják a templomot, akkor tessék még az alapban is ott van, hogy ez mindig is református templomnak épült. Ez most is ott van szentesen, tehát egy 20 éve újították fel, azt hiszem, a mostani nagy templomot, és amikor a rekonstrukció megtörtént, az úrasztalá alá visszahelyezték ezt a kőtáblát, ki tudja száz év múlva mit hoz a jövő.
Erdély Lajos megerősíti ezt nekünk?
Ez így van, fotó dokumentáció van a felújításról, a 2008-ban fejeződött be ez a felújítás, és ekkor le is fotózták, ki volt véve, olvasható a kőtáblán a Ádám által előbb említett szöveg, és visszahelyezték ezt a úrasztala alá, ma is ott van.
Ádámnak adnék egy kis házi feladatot, amit itt el kell végeznie, amíg Éliás Jánostól kérdezek valamit. A kötetből keresnél nekünk egy-két mondatot erre a megholt templom történetből, amit mondtál, hogy érzékletesen leírja, hogy mi történt, és addig hagyd kérdezzem meg Éliás Jánost egy visszautaló történetről. Erdély Lajos említette, hogy neki érdekes volt az átiratukban, hogy néprajzi elemek is előbukkantak, és ugye ön a Debreceni Egyetemnek úgy doktori hallgatója, hogy történelm és néprajz irányban van ez a szakterülete, tehát gondolom, hogy esetleg önnek ebben lehettek hasonlóan érdekes dolgok. Néprajzi szempontból mit ad ez a forrás?
Igen, ugye maga a doktori iskola az még nem is olyan fontos ebből a szempontból, mert az csak össze van vonva. Én a történelmi programban vagyok, viszont a múzeumunk alapvetően, ahol én dolgozom, egy néprajzi profilú múzeum, így igen hasznosnak tartottam. Hát most így gondolkozok, tehát, hogy amit leír, hogy az eklézsiák javairól, például tehát a klenódiumokról részletesen, ugye itt olvashattuk a Bujavászont is például, vagy az új rendtartásokról, tehát a keresztelés, az úrvacsora, a házasság, halott temetés körüli rendtartásokról ír, egészen részletesen ír egyébként ezekről, akkor a keresztszülő választásokról. Így úgy gondolom, hogy ez egy tényleg egy kincses bánya, aki még esetleg nem olvasta, vagy nem dolgozta fel. Eklézsia szegényei, most így gondolkozok még, ugye tehát a szociális gondoskodás első jeleit is láthatjuk itt, az alamizsna szolgáltatás. Tehát ez egy több oldalon keresztül leírja gyakorlatilag az egyházközségnek a működését, és minden szabályozását vele együtt.
Az alamizsna szolgálat az mit jelent, csak hogy egyet megmagyarázzunk ezek közül, amikről most említett?
Az alamizsna az egyfajta pénzjuttatás volt azoknak a szegényeknek, akiknek tényleg semmiük nem volt. Nem kellett például adakozniuk, egyházfenntartásra figyelniük, és hát gyakorlatilag a mindennapi alapvető szükségleteiket megpróbálták valahogy kompenzálni. Ez legtöbbször pénzben mutatkozott meg egyébként.
Erre a korszakra jellemző országszerte, hogy a gyülekezeteink ekkor kezdenek erre figyelni, a gyülekezet tagjai között lévő anyagi nehézségekkel küzdő emberekre?
Inkább úgy mondom, hogy ekkor találunk rá forrásokat. Tehát a 18. században főleg svájci mintára születnek meg ezek a lelkészi, özvegyi, illetve lelkész árváknak a segítése. Ugye az árva pénztár az főleg a 18. század végén, pont a Békési Egyházmegyében, ugye Szent Miklós és Ebük Sámuel, azt hiszem 1779-ben hozta létre az egyházmegyei kasszát erre vonatkozóan, de helyi szinten én úgy gondolom, hogy már a korábbi korszakokban is előfordulhatott, de Ádám, javíts ki, kérlek, hogyha nem így van.
Nem, abszolút így van, tehát a források nagyjából ekkortól írják ezt le, miközben azért én is úgy sejtem, hogy ez egy hagyományos formája volt a korabeli szegény gondozásnak. Talán nyugati példákat tudunk hozni, hogy 100 évvel korábbról is van már erre írott forrás, hogy van szegényház. Pont evangélikus példa lesz, de nagyon erős hatása van ezek egyébként a reformátusokra is. Ugye a mai Németországban, Halléban külön árva házat hoztak létre, ahova például a török háborúk miatti árva magyar gyerekek is kikerültek. Most itt evangélikusokról beszélünk, de volt. Tehát volt egy ilyen intézményi hálózat. Nyilván nem a mai viszonyokat kell ezzel kapcsolatban elgondolni, de ezt gyakorolták. Viszont kikerestem szöveget a Eklézsia történetből,
hallgatjuk,
és akkor ezt felolvasnám. Kicsit régies a szöveg, de szerintem érthető. Tehát ugye arról beszélünk, hogy a református templomot szentesen a katolikus egyház visszavette, elvette, és ezt valóban írja, hogy a megholt templomból lett szomorú kiköltözésünknek rendi és módja. Leírja, hogy megjelennék a vármegyei tisztviselők, a plébános, és hogy hogyan történik, mi az a folyamat, és most idézem, így víg ebédhez ülvén az urak, kik most sokkal számosabban gyűltek vala össze, mint máskor, a berekesztő mulatságnak poharát ilyen kívánsággal ajánlák egymásnak. Több kálvinista templomokat is foglalhassunk, melyre szíves áment mondanának. hallgassa meg maga a árva házát is az Úr. És itt már utal Jeremiás-es irámaira. Tehát most gondoljuk el, tehát, hogy egy mulatságot tartanak a vármegyei tisztviselők és a jelenlévő katolikusok, és az a felkiáltása a mulatság végén, hogy több kálvinista templomokat is foglalhassunk. És ez valóban így van, tehát nem szentes az egyedüli, csak annyit tennék még ehhez hozzá, hogy az a szerző a krónikának, Béládi István, aki ezt az egész szöveget leírta, ő egy menekült lelkész. A Dunántúról pont azért menekült el, mert bezárták a gyülekezetét erőszakosan. Ugyanez a folyamat lezajlott 2 évvel korábban a Dunántúlon, elmenekült Szentesre, és utolérte az üldözés. Tehát azért ezt el lehet képzelni, hogy milyen lelki traumát okozott, és ugyan rádióban vagyunk, de itt a stúdióban ezért fel tudom mutatni, és a hallgatóknak is megmondom. A krónikában szerepel 2 rajz. Ezen egy ilyen buzogányszerű fejet láthatunk, illetve hegyes szúróeszközöket, olyan, mint a véső vagy pályszerre hasonlító szerszámok. Most azért rajzolták le ezeket a eklézsia történetbe, mert amikor elkezdték az új református templomot építeni Szentesen, akkor a vármegyei parancsra a szilárd falazatot, tehát a kő vagy tégla falazatot elkezdték keresni a falban, és ezekkel a szerszámokkal, tehát ilyen véső, buzogány, kalapács-szerű szerszámokkal nekiestek a falnak, hogy hol van benne szilárd falazat, mert azokat ki kellett bontani az épületből, és az eklézsia történet ezt is megrajzolta, hogy ez hogyan zajlott, sőt, még a folyamatot is leírja, mert Isten tisztelet alatt estek neki a templomnak, tehát, hogy bent ment az imádkozás, és most a szöveget már nem kerestem ki, elnézést, de valahogy ilyen kontrasztba állítja, hogy az ő Isten tiszteletük csendes ima, és a kívülről meg a borzasztó zajok érik őket, és presszionálják az egész gyülekezetet.
De akkor már elkészült a teljes templom, vagy egy ilyen félkész templomban már ott, hiszen hol gyűlnének össze, elvették a templomot, akkor ott...
Igen, tehát félkész, tehát, hogy úrasztalan nincs, falak állnak, talán a mennyezetnek egy része, de tető is úgy, ahogy, tehát egy félkész is. Bár Isten tiszteletet igyekeznek ott tartani, és nekiesnek, miközben ők ott vannak bent a templomban.
Na most én arra kérnélek, hogy keresd már erre is egy mondatot.
Jó, én keresgélem, addig beszéltek most, bocsánat.
Csak egy mondat, ami kapcsolódik az előbb Ádám által elmondott falátfúrásokhoz és téglakeresésekhez. A jelenlegi, a most 200 éves templomunk építése is, hát nem hasonlóképpen, abból a szempontból hasonlóképpen, hogy körbeépítették a régi templomot az új templommal, és a régi templomban még mentek a szertartások, istentiszteletek voltak, egészen addig, amíg el nem értek a falakkal a tető magasságáig, addig az építkezés és a régiben az istentiszteletek párhuzamosan folytak. Ez majdnem olyan, mint az Assisi Szent Ferenc kis temploma, ugye ott meg is maradt a kis templom, a nagy templom. Assisiben megtalálható az az Assisi Szent Ferenc temploma, ami köré egy nagy bazilikát építettek, és a épületen belül még mindig megvan az Assisi Szent Ferenc temploma.
Köszönöm szépen a kiegészítést, és közben Ádám megtalálta szerintem, úgyhogy akkor hallgatunk, Ádám.
Megvan ez a szöveg. Tehát arról van szó, hogy Isten tisztelet, és közben bontják a fejük felül a templomot. E hallatlan kegyetlenségem, míg mi a rendszerint való könyörgésünket elvégeztük volna, hanem akkor is egyaránt szerzették a szüntelen varó veréssel a botránkoztató hangzást, jól lehet, kívülről vernék befelé, ugyan még is nem kevéssé buffogott, hogy még az éneklés alatt is mindenektől meghallható vala, nemhogy a csendes imádkozásnak ideje alatt. Tehát énekel a gyülekezet, imádkozik, és közben a fejük felől bontják el a templomot.
Köszönöm, hogy megkerested, és akkor záró kérdések. A 2 történészhez, Hegyi Ádámhoz és Éliás Jánoshoz szól a kérdés, hogy mennyire volt ez nehéz munka, akár munkaórában, hónapokban kifejezve. Volt-e olyan pont, amikor úgy éreztétek, hogy ezt dekár volt elvállalni, mert nem tudok túljutni ezen a latin-magyar, nem tudom milyen mondaton. Hogy tekintetek vissza? Hegyi Ádám válaszol először.
Jó, nehéz munka volt. Körülbelül egy év munkája van benne. Ismertük a szöveget, többször is olvastuk már, de azért pontosan átírni, hogy ott mi szerepel, kiolvasni a szöveget, tehát itt jó, tehát rádióban vagyunk, de hogyha valaki megvásárolja ezt a kötetet, és belelapoz a faksimilébe, vagyis hát a hasonmásba, azért látni fogja, hogy át van húzva, felülírva, margóra kiírva, romlott a széle a papírnak, tehát hogy nehéz ezeket követni. Tehát egyébként most magam nevében merek nyilatkozni, de szerintem János is ezt mondja, én ezt nagyon szeretem. Tehát, hogy ez egy oknyomozó munka, úgyhogy nagy örömmel csináltuk, de hosszú. Tehát hosszú megtalálni a szövegeket, beazonosítani a személyeket. Volt benne például német kifejezés is, amire az első ember nem is jött rá, hogy ez egy német szó, és akkor ezeket visszatalálni, tehát hogy nem volt egyszerű, de hát pont ezért osztottuk a munkát, hogy az egyikünk olvasta a szöveget, akkor a másik a másik szöveget, és aztán cseréltünk, tehát hogy összeolvastuk a szövegeket, hogy megtaláljuk azokat a nüanszokat, amelyek még esetleg rejtve maradtak, és nem azt mondom, hogy hibátlan lett a szöveg, mert olyan nincs. De én azt merem mondani, hogy egy jó minőségű szöveget sikerült összehoznunk.
Hiliás János, akiről azt elfelejtettem említeni, de ő szóba hozta a múzeumi munkahelyét, a Györfi István Nagykun Múzeum történésze egyébként. Szóval János, önnek milyen volt ez a munka? Mennyire volt ez nehéz? Meg esetleg a munkaórákról, ha számszerűsítve tudnak valamit mondani?
Egyet értek teljesen Ádámmal. Olyan nekem legalábbis egyszerűen fordult meg a fejembe, hogy kár volt ezt elvállalni. Én ezt nagyon élveztem, és valóban tényleg egy oknyomozói munka. Hát, hogy munkaórában mennyi, azt nem tudom, mert ugye, hát ugyan van a szövegszerkesztőnek egy ilyen beépített számlálója, de annyi dokumentumot csináltunk, hogy ezt így összeadni lehetne esetleg. Hát egy évig tartott, ugye januártól novemberig csináltuk a nagy részét, utána már csak ilyen apró munkákat végeztünk rajta, és hogy néhány kulisszatitkot is eláruljak, ugye Ádám említette, hogy voltak áthúzott részek, vagy nehezen olvasható részek, én volt, hogy egy-egy szó miatt a képszerkesztőbe betettem az adott oldalt, és akkor addig retusáltam, addig világosítottam, vagy kontrasztoltam, amíg hát valamit ki nem lehetett olvasni belőle. Aztán valamikor még ez sem vezetett eredményre, ott néhány helyen akkor kipontoztuk, tehát ez tényleg olvashatatlannak minősült. Úgyhogy ez egy nagyon szép munka volt, én nagyon élveztem. Jó volt a közös munka is, ugye munkatárs személye is meghatározza egy közös munkát, én úgy gondolom, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és hát ez egy nagyon páratlan forrás, én azt mondom. Tehát ilyen nem igazán van még egy, ami ilyen terjedelemben is. Úgymond önmagában megállja a helyét egy gyülekezet történetben.
És akkor Erdélyi Lajosi az utolsó kérdés. Egyetért ezzel a gondolattal, hogy amennyire ön ezt meg tudja ítélni a páratlan forrás, tehát ön is ilyen gazdagnak látja-e, meg hogy mennyire elégedett ön, meg a presbitérium ezzel a munkával, amit Ádám és János elvégeztek, ilyet szerettek volna, méltó a 200 éves templom ünnephez?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát minden egyes kérdésre igen a válasz. Ez már súlyra is, bocsánat, hogy ilyen dolgot mondok, de egy kötet ebből 1,6 kg. Benne van ugye a hasonmás rész, a facsimile rész, benne van egy tanulmány, és benne van a mai nyelvezetre átírt szövege is, és rengeteg jegyzet, magyarázó jegyzet, és ez az egész könyv tudományos alapossággal van feldolgozva. Tehát ez egyrészt alkalmas arra is, hogy azok a történészek, amelyek hasonló kérdésekkel foglalkozzanak, azok történészként is, tudósként is hozzá tudjanak nyúlni, de alkalmas arra is, akit csak ez a kor érdekel, vagy mondjuk a református egyház történet érdekel, az olvashasson róla. Ezért is tesszük azt, hogy az összes olyan református központba, Debrecenbe, Sárospatakra, Budapestre, Pápára, a levéltárakba, könyvtárakba, megyei könyvtárakba, iskolák könyvtáraiba ingyen is bérmentve eljuttatunk ebből egy példány, hogy a köteles példányokon túl természetesen, hogy használatban is legyen, hiszen azért az elsődleges cél nem az volt, hogy legyen egy szép könyvünk, hanem az volt, hogy mentsük meg ezt a szöveget, és tegyük a közösségnek hozzáférhetővé. És azt remélem egyébként, hogy az utódaink majd ennek a szövegnek a folytatását is valamikor ki fogják adni, és meg fog jelenni egy könyv formájában.